És újra itt vagyunk a stúdióban Küllői Péterrel és Lengyel Andrással.
Zenéről és a fotográfiáról tudjuk, hogy magyarok nélkül nagyon nehéz értelmezni világviszonylatban is. Továbbra is kérdezném, a képzőben is van ilyen jelentőségünk, vagy ott még we have a distance to go?
Hát, hogyha megnézzük a fotográfiát, akkor alapjában, amikor arról van szó, hogy a fotográfia, a fotoművészet hogyan kezdődött, akkor az nagyon sok szóra az brassai és közép-európai zsidó származású művészek, aztán még Amerikában landoltak a többségük. De hogy Antik kertésztől kezdve...
Martin Munkácsi,
Moholy Nagy. Egy van, és Kepes György, és mások. Szóval, hogy ezek elképesztő jelentőség volt nekik. És ugyanúgy igaz az abban, hogy az, amikor az avantgárdról beszélünk, akkor az avantgárd az volt az, ami ebben a régióban volt egy persze Berlinnel és oroszokkal és mindenki egész, ebben a régióban volt egy, ahol ez elindult, és egy ilyen elképesztő útra. Szóval, hogy de amikor azt nézzük, hogy most kicsit leegyszerűsítve és nem teljesen lefedve, csak az egyszerűség kedvéért, egy Rip Rónai, aki egy fantasztikus művész volt, de a művészet történet szempontjából ő inkább egy párizsi művész, hiszen akkor, amikor élt, akkor Párizs volt a művészet központja. Tehát, hogy nem feltétlenül az, akit mi gondolunk, hogy magyar, vagy közép-európai, az a művészet történet, egyetemes művészet történet is ugyanebben gondolkozik, mert amikor Párizs volt a művészet központja, akkor éltek ott fantasztikus művészek, tanultak, dolgoztak, néha hazajöttek, de az nem egy olyan iskola, amelyikre azt lehet mondani, hogy az világ megváltó. De a cseh szürrealizmus az egy olyan valami volt, ami tök izgalmas, és bekerült vagy bekerül egyre inkább a megérdemelt helyére, és az avantgárd abszolút ilyen volt. Tehát az avantgárd és a fotográfia, amikor Tét prezentált több mint 10 éve ezelőtt, hogy számára mit jelent a régió, akkor az avantgárdot prezentálta, és a fotográfiát prezentálta.
Te értesz a képzőművészethez, vagy csak szereted?
Én alapján szeretem. És az biztos, hogy rengeteget változott a szemem az elmúlt 10 év alatt, mióta én a Tétben vagyok, vagy most már Prágai Kunsthalléban is, meg egy pár ilyen dologba, de érteni semmiképpen sem gondolom magam egy értőnek, az ekoszisztémát megértettem. Uh-huh. És az ekoszisztéma az egy nagyon fontos dolog.
Melyik alkotás volt, amelyik legutoljára megérintett téged, ami úgy, ahogy te is fogalmaztál, igazán a szívedig hatolt, amikor azt gondoltad, hogy ez betalált, ez melyik volt? Tudunk egyet vagy kettőt mondani?
Az egyik ilyen az a Velence Biennálén volt a lengyel pavilonban Małgorzata Mirgatász, egy roma művész, aki egy híres olasz, nem tudom megmondani, hogy melyik templomnak a freskóit mintájára megfestette a saját családját azokra a freskók mintájára, és ez egy teremben körbe voltak azok a képek, amiket ő saját családról csinált, arra a mintára, ami az olasz freskók voltak, meg egészen lenyűgöző volt. És most voltam a Téttel Dél-Koreában egy hétig, és egészen fantasztikus volt, amit ott láttam, az a fajta, hogy egy katonai diktatúrából 50 évvel ezelőtt egy olyan vibráló és kultúrában is vibráló demokrácia lett, ami lett, és ez látszik a képzeti életben, és olyan művészek voltak ott, hogy a Nam John Park az, akinek Tétben is volt szóló kiállítása, és nagyon megfogott, de hogy több olyat láttam, aki egészen lenyűgöző.
Majdnem mindenkitől megkérdezzük, hogy akik azt mondják, hogy ilyet én is tudok. Kell a mai művészeknek alapszakmai tudással bírni, jó rajzolni, jó kollást készíteni, ismerni a művészet történetet, vagy villámcsapásszerűen is kijöhet valaki, anélkül, hogy előképzettsége volna? Abból, amit látsz ezekben a így nagyon-nagyon jelentős gyűjteményekben és a tendenciákból, amit látsz?
Hát én azt látom, hogy dominánsan azért az van, hogy kell, de ki lehet jönni anélkül is, és erre pont egy magyar példát lehet
hozni. A zenében ez nem működne, az nyilvánvaló. vagy kevésbé működne, ha bár a Ramonsról majd kell beszélnünk, ugye? Igen.
Mindenképpen.
De pont magyar példát is lehet látni, vagy mondok, tulajdonképpen nem közül meg egy magyar példát, hanem magyar példa az Bozó Szabolcs, akinek nem volt ilyen képzettsége, és elkezdett unszolásra, egy barátja unszolására Londonban dolgozni, és ma egy hosszú sorbanállás van az ő műve iránt, elsősorban az ázsiai piacról, ahol ez a fajta animációs, kicsit ilyen gyerek figurák, ezek nagyon mennek, és hihetetlen pályán van rajta a Bozó. A másik az Mauricio Catalán, aki ilyen blockbuster kiállításokat csinál, és alapjában egy polgárpukkasztó műveket csinál, ahol ott van az ő feje, ahogy áttöri a mennyezetet, ez a kiállítás, vagy éppenséggel ugye Angliában, vagy a Nagy-Britániában nem nagyon szeretik, mert van ugye Washingtonban az a gyönyörű márványfal, a fekete márványfal, ahol a vietnámi háború emlékműve van, és a Mauricio Catalán csinált egy ugyanilyen fekete falat, hanem is olyan hosszút, amiben az angol válogatottnak az összes verességét véste bele. És akkor ez is egy...
Ez egy punk gesztus.
Igen,
punk gesztus. A punk a hogyan? Muszáj megkérdezni, mert ez minden műsorban előkerül. A punk attitűddel és a punk zenével.
Hát én akkor, amikor a Sex Pistols jött,
hát akkor, igen.
Akkor én nem értettem.
Aha.
És nem szerettem. Akkor én sokkal inkább ez a azért még a kereteket betartó. És ma már nagyon értékelem az, aki a kereteket szét akarja verni és tágítja. Úgy gondolom, hogy ez egy idő után ez előre viszi a dolgot, még hogyha akkor éppen nem is.
Én is azt gondolom, ezért mondjuk az, hogy punk gesztus, nem is feltétlenül zenéről beszélünk, meg 2-3 akkordról, hanem az, hogy szétcseszed a korábbi hagyományokat, és akkor ez egy gesztus, nem?
Na most visszatérve ugye itt a ennek a, nem tudom, megfogalmazható-e az értéke ez bármilyen gazdasági pénzügyi szempontból. Ugye azt világosan látjuk, hogy a fesztiválok, komoly zenei projektek támogatói közt a legjobb óragyártók, a legjobb autógyártók vannak ott. Arról is sok szó esik, hogy a művészetbe, a kortárs művészetbe fektetni, mondjuk most képzőről beszéljünk, vagy akármilyen ágáról ennek, az mindenféle szempontból kifizetődő. Mit jelent ez a mindenféle szempontból kifizetődő?
Nem tudom, hogy mindenféle szempontból kifizető, de azt tudom, hogy amikor arról van szó, hogy a legnagyobb vásárok, művészeti vásárok, ugye ez ma már, pont most nem tegnap jelentették be, hogy az Armory-t, meg a Chicago-t is megvette a Freeze. Tehát ez az Art Basel, meg a Freeze, aki most már világon több helyen van. Az Art Basel támogatja a UBS, a Freeze-et támogatja a Deutsche Bank. Az én nem látok teljesen bele, illetve az egyikbe talán jobban. A UBS a világ vezető vagyonkezelő cége. Neki abszolút megéri azt, és ezt ő ki is használja azt, hogy ő odahoz embereket, segít, abba bejussanak, fogadásokat rendez, előadásokat szervez. UBS launch van Art Basel-en, ezt ő használja. A Deutsche Bank eladta a vagyonkezelő üzletágát. Nem értem, hogy most újraépíti.
De ez pusztán mecenatúra az ő részéről.
Nem tudom, mi volt. Valószínűleg igen, pusztán mecenatúra volt. Ő nem hozta ki ebből hosszú éveken keresztül azt, ami ebben benne volt.
De például a Rolexnek vagy az Audinak a vezetői, például a Salzburgi Fesztiválról csak a jót mondják, hogy ez mindenféle szempontból megéri. Igen. Gazdasági szempontból is megéri.
Abszolút. Egy brand azonosul egy másik brandel, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy az én brandemet, tehát amikor arról van szó, hogy a Tétbe például bekerül valaki a támogatói ebbe a bizottságba, akkor egy több hónapos due diligence folyamaton megy át, hogy megnézik egy csapat, hogy az a brand, amit az ember képvisel, meg az a brand, ami a Tét, abban az passzol-e. Tehát én azt gondolom, mindannyian brandek vagyunk, és hogy egy brandet mivel azonosítanak, és ilyen szempontból a Salzburg ünnepi fesztivál az egy olyan elit brand, amivel egy elit brand, egy óramárka vagy egy automárka, akkor azt érzi, hogy...
Azért, mert aki a komoly zenét szereti, ennek szükségszerűen pénze van. Megmondom, hogy mire gondolok. Próbálom ezt a kérdést jól megfogalmazni, nem szokott sikerülni.
Minőséget jelent szerintem.
Azt érzékelem egy csomó helyen már, főleg Kelet-Közép-Európában, hogy a hangversenytermek, de akár a fesztiválok, jazz vagy könyvzenei fesztiválok sokkal inkább divatszalonokká váltak. Megmutatom magam, ott vagyok, pénzem van. El tudok jönni, tudom ezt élvezni, ha élvezem. Az értő közönség pedig sokszor azt mondja, hogy a nagy része az már a YouTube előtt ül otthon, mert ezt nem tudja megfinanszírozni. Van-e ilyen trend, látod te is ezt, vagy nem, és ha van, akkor ez jó-e vagy rossz? Mit jelent ez? Hiszen tudjuk ugye, hogy az egész zeneipar átalakult olyan szempontból, hogy zeneadásokból már nem keresnek pénzt.
Hát, hogy a streamingből.
Streamingből, oké, nem annyit. A struktúrája átalakult, tehát a fellépésekből van a java.
Igen. Ez így van, és ez hozza magával azt, hogy ezek a blockbusterek, ezek egyre drágábbak. Én azt gondolom, hogy ez jó is.
Bocsánat, most komoly zenéről beszélünk?
Igen. Jó is,
meg jazzről. Komoly zenéről, jazzről.
Jazzben én ezt nem annyira látom, hogy ez annyira lenne. Én azt gondolom, hogy a Salzburgi Fesztivál, vagy azok, amikhez cool ott lenni, tehát, hogy jön egy ilyen...
Operaházak,
hogy egyszerűen azt lehet mutatni, hogy én ott voltam, és ez a kifelé mutogatás, ez benne van ebben az egészben, de ez mindig is benne volt szerintem valamennyi.
Caparetti fantasztikusan énekelt, minden körülmények között ott voltunk az operában.
Igen, így van. Igen. De ez mindig is megvan, tehát a sznopság és a kifelé élés az mindig is ott volt ebben a dolgban, és azért valahol ezek a márkák is részben ezt is képviselik, hogy akkor hát milyen kocsit van, milyen órát van.
Presztízs,
igen, tehát ez ebbe benne van, és aztán van, amelyiknél ez egy tartalomat, valamilyen értékrend mellé áll össze, de mondjuk pont akkor, amikor nem tudom én, dízelgét van, akkor nehéz azt mondani, hogy te egy értéken mellett állsz, amikor hamisítod az eredményeket, akkor igazából ez a presztízsről szól. Még egy másiknál lehet azt mondani, hogy ez az értékrendről szól. Szóval, hogy ez is úgy gondolom, hogy alakul, és hát ennek lesz egy újabb fogása, vagy egy újabb csavar ebben az egészben, amikor jön az augmentált realitás és a virtuális realitás, és az, amik most itt előttünk állnak ezekkel a szemüvegekkel és azokkal az élményekkel. Én arra emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt a Singularity University-n, amikor én az Oculus-t abban a fázisában kipróbáltuk, akkor nekem pont olyan élményem volt, amikor a dzsungelbe mentem virtuálisan, mint amikor a dzsungelbe mentem. Tehát, hogy az egy elképesztő élmény, ami azt fogja eredményezni, hogy mindenki el fog jutni a Machu Picchu-ra, és mindenki meg fogja tudni élni azt az élményt, ami egy ilyen élmény, akár úgy érezve, hogy ő ott van azon a helyen.
És akkor szerinted nem gond, csak úgy, ahogy a 3D-s pulóver sem gond, meg ahogy a nem húsból hús.
Nem gond, de ezekre mind meg kell találni a megfelelő választ, hogy ezek ne torlódjanak el, hogy csak a szereplő gárdának egy része jut hozzá ebből sikerhez. Akár anyagi, akár más sikerhez. Tehát az nem jó, hogyha ebből kirekesztődik valakik, akik kvázi rengeteget tesznek bele, és ugyanakkor ők meg ebből kirekesztődnek.